Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judi.
Még mindig vállalkozásépítés itthon és külföldön a témánk. Szakony Eszter kozmetikus mester, a Vintage Beauty vezetője a vendégem. Megy a szalonod, szeretik már a termékeidet, sikeres vagy abban, amit csinálsz, vagy csináltál itthon, ugye mindkét helyen dolgozol. Ehhez képest ugye gondoltatok egyet a családdal, mert erről még részletesebben nem beszéltünk, és elköltöztetek Rotterdamba. Láttad magad előtte Hollandiában?
Egyáltalán nem, egy-két évet láttam, és alapvetően arra gondoltam, hogy 100 évesen van jogom arra, hogy egy-két évet rászálljak arra, hogy kötelező pihenéssel küldjem magam, mert ha úgy folytatom, ahogyan, akkor valószínűleg már nem vagyok életben. Ugye napi 14-16 óra nem szokott általában az ember fizikumának kedvezni, de hát úgy tűnik, hogy ebből több lesz, mint 2 év, mert a gyerekek nagyon megszerették azt a szabadságot, azt az elfogadást, azt a derűt, ami őket körülveszi, és ezt nem vehetem el tőlük. Volt eszemben, és még most is járatom rajta a szürke állományt, hogy egy-két évre a kicsiket hazahozni, egy kis magyar kultúrát magukba szívjanak, és mindazt, ami ott nincs, mert nyilván színházi élet magyarul nincsen, zenei oktatás nem olyan magas nívójú, tehát van, ami itt sokkal jobban működik, hogy ez egy nagy dilemma, hogy mennyi felelősségem van benne, mármint, hogy az ő életüket hányszor törhetem meg, és hogy az megtörés, vagy pedig egy új helyzetbe való beleállítás, ahol nekik az alkalmazkodási képességük még inkább fejlődik.
Amikor nekiindultál, akkor magadnak adtál határidőt, hogy mennyi idő alatt kell eljutnod egy bizonyos szintre, munkában például?
Megint a semmibe ugrottunk, csak azzal a hittel, hogy meg tudjuk csinálni a valamit.
Mondjuk a férjeddel együtt, és igen. Akkor hozzuk be őt is a beszélgetésbe, mert nyilván ez valahol egy csapatmunka.
Hát ő akarta jobban, mondjuk. Én meghagytam magam. Csak azt tudtam, hogy bármit együtt összekapaszkodva megoldunk. Lesz, ahogy lesz. Majd sodor az élet, megint csak a hit volt, hogy életben maradunk, tartalékaink voltak, hála Istennek, nem volt még akkor sem háború kilátásban, sem gazdasági válság, tehát egy picit más éra volt.
Tehát a COVID után, de még ezek előtt, a problémák előtt.
Így van, COVID közben. Után, tehát hogy már majdnem véget ért, de még nem. És akkor szerveztük le ezt az egészet, ami olyan szempontból, hogy most például nem tudnál nagyon külföldről gyerekeket beiskolázni ebbe az ISK rendszerbe, ami ugye egy nyelvi átképző rendszer, mert annyira telítetté vált az ország az ukrán háború miatt. Ilyen szempontból ez könnyebb időszak volt, ma már nem biztos, hogy menne.
A visszalépéstől esetleg tartottál? Mert hogyha azt nézzük, hogy itthon mondjuk alig lehetett bejutni hozzád, ott pedig volt egy szalon, amit megnyitottál, és azt mondtad, hogy you're welcome, de hogy ki az, aki betér?
Nem gondoltam, hogy én szalont fogok ott csinálni, nem gondoltam semmit. Eljátszottam a gondolattal, amikor sétáltam a főutcán, és aztán 4 hónap elteltével egyszer csak megláttuk a kirakatban az egyik üveg sarkában a kiírást, hogy kiadó, és akkor nem bírtunk a vérünkkel, és megint azt mondtuk, hogy lesz, ami lesz, ha bukjuk, ha belehalunk, akkor is. Hát most itt tartunk, és minden nap arról szól, hogy ezt csak azért is tegyük jóvá, nagyon jóvá, emblematikussá, híressé, és jövedelmezővé természetesen. Ebben benne van az a fajta, ami ugye Borsod megyéből, Kaznicbarcikáról jöve jött bennem ez az attitűd, hogy megmutatni, hogy onnan is lehet bármekkora a világ. Most magyarként élem meg ugyanezt, hogy Nyugat-Európában megmutatni, hogy bár innen jöttünk, és most nem túl jó a PR-unk, de lehet bármekkora akkor is számunkra a világ, ha olyanok vagyunk, meg olyan a munkamorálunk, úgy állunk a dolgokhoz, meg az emberekhez. Az is kell hozzá, hogy elfogadjuk az ő játékszabályaikat. Ne vitázzunk ezzel, vagy ne vitassuk, hogy ez helyes vagy nem helyes, és az értékek, amik ott értékek, azokból vegyük ki, ami számunkra, és azok is engedjük el, ami nem.
Tehát alkalmazkodni kell, ez nagyon fontos, rugalmasnak kell lenni, ugye folyamatosan halljuk, hogy rugalmasnak, agilisnek kell lenni, de hogy ez tényleg igaz a valóságban. Mindig, most már kétszer is említetted a gyökereidet, hogy honnan jössz, és miért szeretted volna megmutatni magad, vagy hogy mire vagy képes. Volt példaképed? Vagy
nem.
Mész valaki után? Vagy
nem.
Valakinek a mintája után?
Senki után nem megyek. Nem, nincs. És ezért néha olyan, mint a teljes sötétben tapogatóznék. Most meg különösképpen, hogy ennyi ország, ennyi gyerek, ennyi feladat. Megmondom őszintén, valaki azt mondja, hogy 5 év múlva hol fog tartani, ugye ez a híres kérdés, hol látod magad 5 év múlva? Hát figyelj, fogalmam sincs, hogy hol látom magam 5 év múlva. A holnapot látom, meg azt, hogy egyre jobbat és értékesebbet, és ami meg ugye eddig érték volt fenntartani.
Nyilván a vállalkozásépítés miatt azért kell rövid-közép stratégiát legalább létrehozni, de hogy akkor önmagadat hol látod, azt nem feltétlenül tudod.
Nem. Nem, azt tudom, hogy mit nem szeretnék, nem szeretnénk világbrand lenni, meg mit tudom én, minden boltban jelen lenni, tehát tudom a korlátainkat, nem szeretnék nagyobb labort, több embert, ez a 25 fő, és ez a brand működjön kiegyensúlyozottan, stresszmentesen, olajozottan, ez fontos, de nem szeretnénk nőni.
Hogy érzed azt, hogy itthon is itthon, vagy otthon is otthon, vagy tehát, hogy itt is ott is tudsz ugyanúgy otthont teremteni, és otthon érezni magad, vagy azért ez billeg?
Nagyon billeg még, de most kell stabilizálódni, eddig az volt az érzésem, hogy van egy életperiódusom, és ezt meg kell két élet között osztanom, tehát veszteség mindkét oldalról, mert amit elveszek a másiktól, csak azt tudom adni az egyiknek. Uh-huh. Ma már úgy gondolom, és efelé kezdek menni, hogy két életem van. Egyszerűen két életem van, hogy párhuzamosan élek.
És van ebben a két életedben négy gyerek, ami viszont mindig fix és mindig ott van. Mennyire tudsz mellettük és velük kiegyensúlyozottan működni? Nem megterhelő néha, hogy de anyának nagyon is kell lenni?
Nagyon. A zaj megterhelő, már az alapvetően megterhelő. A problémáik, a gondjaik, a velük való foglalkozás, mert nem annyi, hogy megfőzöm, meg kitakarítasz.
Hát legyünk őszintén, négy gyerek, már akár egy főállás is.
Hogyne. És segítségünk ott nincs, minden segítség drága, meg hát nincs is. Tehát minden ránk hárul. Ez hatalmas teher, ezzel kell most majd a jövőben valamit kezdenünk, hogy ott legyen valami segítségünk, mert egyszerűen fizikailag nem lehet ezt vinni, ennyi háztartást, ennyi gyereket, ennyi országbéli problémákat. Tehát most ez egy következő időszakbeli kihívás, hogy segítségeket találjunk Hollandiában, megfizetve.
De akkor viszont a férjeddel egy nagyon szoros együttműködésben vagytok, feltételezem, mert ez máshogy akkor viszont már rég nem működne.
Csak így működik, ennek pedig alapja, hogy sosem méricskélt, hogy a másik mit csinált, és ne vádaskodj, hogyha valamit nem csinál. Ez oda-vissza igaz. Szerintem ez a konfliktusmentes együttműködésnek a lényege, hogy nincs felhánytorgatás, hogy mit kellett volna, mit lehetett volna, meg miért nem azt mondta, meg miért azt mondta. Lényegtelen, hogy volt, meg kell oldani. Feladat van, meg kell oldani. És hogyha így működsz, akkor nincs konfliktus. Ha volna konfliktus, elvinné az energiánkat minden mástól, és ezt, ennek a luxusát nem engedhetjük meg magunknak, hogy mi egymással konfrontálódjunk. Egyszerűen nem fér bele.
És ha valami nem tetszik, azt hogy rendezed magadban?
Tartogatom, ezt is megtanultam már, hogy ne azonnal öntsem a másikra, hanem egy picit gondoljon végig, hogy mi ez a három szúrós, erős mondat, amiben megérte, hogy mi a probléma, és amikor rájött a pillanat, akkor elétárom. Tehát nincs ennek a hosszú távú kieregetése az embernek magából, hogy mi fáj, meg mi nem fáj, meg hogy lenne jó, meg nem tudom, hanem eszenciálisan kell átadni ezt a gondolatot, mert nincs idő arra.
Hogy... És a másik szempontjait is mérlegeled ilyenkor?
Mindenképpen az az idő, amíg keresem a megfelelő három ütős mondatot, addig ezt is csinálom egy ideig, akkor megpróbálom az ő érveit elképzelni, mit fog majd arra mondani, meg miért csinálta, amit csinált, vagy miért nem csinálta. De ezt is meg kellett tanulni. Hát önnevelésben vagyunk, ugye, és ezek nagyon jó feladatok, meg nagyon jó terep erre, hogy valahová jussunk.
De egyébként teljesen különböző területen dolgoztok a férjeddel, tehát ő egy teljesen más irányban mozgott, ha jól emlékszem.
Fogászati szektorban dolgozott, és egyébként informatikai mérnök, meg logisztikai közgazdász, nem tudom, még néhány papírja van neki. Tehát ő egy ilyen nagyon beállítottságú ember, én meg nem. Egy pici metszete van a mi személyiségünknek, és akkor abban jól működünk, és a feladatokat pedig a személyiségünk egyéb halmazai között próbáljuk szétbontani, de mind a mellett nagyon emocionális, empatikus ember, ami ritka az ilyen IT-s fejekben, úgyhogy ez is segíti azért nagyban azt, hogy megértse, hogy engem mi motivál. Most már őt is az motiválja, amit engem beleállt egy picit a cégbe, mert látja, hogy túlnőtt rajtam, és azokkal az értékes tudásaival vagy ismereteivel, amit a fogászatban szerzett, azzal most segíti a munkánkat minden nap.
A sok sikerről szó esett, de ha éppen valami nem sikerül, azt te hogyan éled meg, hogyan dolgozod fel, és hogyan lépsz tovább?
Csak is feladatot látok benne. Semmi mást hogyan lehet helyrehozni. És ez az egy, ami a helyes válasz egy kudarcra, azt gondolom. És azt is néha be kell látni, hogy még nem sikerült, nagy az akó, rosszkor jött az a kihívás. De lehet, hogy változtam valamelyest. Régen nagyon pesszimistán álltam a dolgokhoz, és azt gondolom, hogy ha 20 évvel ezelőtt értek kudarcok, akkor abban mélyen beleástam magam. Lehet, hogy most már nincs erre időm, per önnevelésben voltam vagyok, és ma már csak feladatot látok, semmi mást. Egyébként azt is meg kell, hogy jegyezzem, hogy hogyha az embernek alapvetően az élete, a magánélete rendben van, elégedett az elért eredményeivel, akkor talán megbocsátóbb a kudarcokkal szemben is. Hogyha egyébként az életed egyéb platformjain is bukdácsolsz, és útkereső minden. Vagy, így van, akkor jobban belásod magad annak a tragédiájába, hogy most kudarcért. Uh-huh. De ezt az egyensúlyt nagyon vigyázni kell, vagy meg kell tartani, pont emiatt, mert összeborulhat az egész egy nagyobb csapás, vagy nagyobb kudarc súlya alatt, hogyha egyébként az életed inog.
Vendégtől kaptál valaha negatív kritikát? Vagy...
Hogyne. Uh-huh. Főleg nem magam miatt, és akkor az olyan igazságtalan, de...
Tehát kollégák miatt?
Igen, igen, kezelésekre különösképpen, vagy volt egy-két olyan allergiás reakció termékekre, hát természetesen minden terméket dermatológiai tesztnek vetünk alá, ami nem kötelező, de mi megcsináljuk. Eddig mindegyik termékünk 100%-os lehet, tehát azt jelenti, hogy senkinél nem okozott allergiát. Ugye ennek ellenére a Földön élő, mit tudom én, hány milliárd emberből van kettő, akinek meg mégis, akkor
hát azt kezelni járt. Kell.
Uh-huh. Azt kezelni kell okosan, empatikusan, és hát gondolva arra, hogy manapság azért a közösségi felületek alkalmasak arra, hogy egy rossz kommentel nagyon odavágjanak egy cégnek, tehát ezt mérlegelni kell ilyenkor, hogy mi mennyit ér, és akkor én bőkezően szoktam ellensúlyozni ezeket a problémákat. De ugyanez a kollégáknál is empatikusan kell hozzáállni, minden aspektus megvizsgálva, mert nagyon sokszor igazságtalan a vendég. Meg most már sajnos megjelentek azok a vendégek, akik szeretnének ebből valamiféle hasznot húzni abból, hogy ők jeleznek valamiféle problémát, elvárják, hogy akkor kompenzál, de búsás. Nem. Ez egy picit ilyen nyugat-európai, igencsak jogtudatos gondolkodásmód. Ezzel is kell tudni, mit kezdeni, és meg kell tudni ismerni, vagy fel kell tudni ismerni, mikor van erről szó, meg mikor van valódi problémáról szó, és akkor valóban együtt érezve azt megpróbálni helyrehozni. Eddig még mindig úgy gondolom, hogy sikerült.
Ja, most egy termékcsaládot, termékportfóliót építettél fel. Mennyi idő volt ez?
2014-ben kezdtük az első termékfejlesztését, 15-ben jött ki a termékcsalád 6 taggal, most 58 termékünk van, emellett bérfejlesztünk és bérgyártunk, tehát más cégek számára is gyártunk, és fejlesztünk, hát azoknak a számosságát nem is tudom, de hogy kb. 30 termék lehet jelenleg, amit
és hogyan építetted ezt? Tehát, hogy nyilván volt egy első termék, mert szerettél volna egy krémet, és akkor a vendégek visszajelzései, reakciói, vagy a saját elképzelései, tehát mi vitt előre?
Az első egy krém volt, aztán láttam, hogy ez nem minden bőrproblémára reflektál, of course, és akkor elkezdtünk 3 szérumot megcsinálni, végig gondoltam, hogy mik azok az indikációs területek, amik a leggyakoribbak Magyarországon, és akkor erre készült 3 probléma megoldó szérum, de akkor meg kellett egy lemosó, egy testápoló, és így tovább. És akkor szépen lassan ez épült, szépült. Hallottam néha új alapanyagokról, találtam, és akkor azt muszáj volt termékbe önteni, olyan is volt. Volt, hogy a Betesda gyermekkórházzal ugye elkezdtünk fejleszteni, mert az égési osztálynak nem volt olyan terméke, ami utóápolónak megfelelő lett volna. Az például egy termék előállítását indokolta. Minden terméknek megvan a maga sztoria, meg karakterisztikája, meg tulajdonsághalmaza, amit a világ számára be kell mutatni. Egyhez ragaszkodunk, hogy legyen értékes valakinek, tehát embereket csoportjának legyen az hasznos, értékes, és pusztán bevétel fokozás érdekében nem kezdünk bele semmibe, tehát el se indulunk otthonról, hogyha csak az a cél, hogy egyébként a profitot növeljük. Annak semmi értelmét nem látom. Annak igen, hogy egy dermatitiszt vagy egy ekcémát kezelő terméket létrehozzunk, annak van értelme.
Más típusú termékekre van szükség Hollandiában, mint Magyarországon? Vagy ebben nincs akkora különbség?
Hát különösképpen az anti-aging termékek futnak ott, illetve a fényvédő termékek. A hormonális elváltozások okozta bőrproblémák nincsenek jelen Hollandiában, vagy nagyon csekély számossággal, úgyhogy azok a típusú termékek, amik ezt orvosolják, nem nagyon szükségesek. Még ami azok az ekcémás jellegű bőrelváltozások, hiszen nagyon sokat ülnek biciklin, és ugye amikor fölfelé esik, de legalább fúj, és minimum süt a nap, akkor azért az a bőrt nagyon megpróbálja, úgyhogy célzottan fejlesztettünk is holland piacra erre reflektálván egy terméket.
Ennek tehát, van máshogy kell
kereslete.
Gondolkodni, akkor üzletvezetői, meg fejlesztői fejjel is, igen. Hogyha a magyar vagy a holland piacot nézed.
Így van, teljesen más két piac, más igények, igényekkel, és erre kell tudnunk választ adni, de nem esik nehezünkre, hiszen...
azért.
Igen, jönnek a vendégek, és érezzük a kezünkön a problémákat, tehát nem egy elméleti fejlesztésről van szó, hanem egy gyakorlat által megalapozott fejlesztési folyamat. Ez nagyon fontos, hogy bőröket látunk, megfogjuk, és nézzük a reakciókat. 2-3 óránk van minden alkalommal, hogy megedzük, megnézzük, hogy mire, hogyan reflektál a bőr, és az alapján fogalmazzuk meg, hogy mik azok az igények, amik tömegeknek tudnak jót adni.
Előre vetítettem, hogy fogunk még egy nagyon érdekes pontjáról beszélni, Eszter, az életednek, vagy az életeteknek a férjeddel, mert hogy nem csak vállalkoztok, nem csak ápoltok, nem csak létrehoztok valamit Magyarországon és Hollandiában, hanem emellett most már sok éve nagyon fontos számotokra a társadalmi felelősségvállalás, a mecenatúra, és ennek nagyon sok ága ráadásul. Mi az, amit korábban csináltok, mi az, amit most a zászlótokra tűztetek?
Igen.
És miért leginkább?
Igen, rájöttem arra, hogy nem az a dolgunk, hogy élethosszig támogassunk egy-egy célt, hanem fölhívjuk a figyelmet célokra, vagy esetekre, vagy ügyekre, amelyek talán fontosak lehetnek, és mutassunk példát a tekintetben, hogy bárhonnan el lehet jutni. Egyrészt abban a helyzetben, hogy ezek az emberek vannak, másrészt el lehet jutni abban a helyzetben is, hogy te ezeket támogatólag tud képviselni. Ilyen volt, hogy a NANE alapítvány támogatása korábban, vagy a Hintalovon alapítvány támogatása, ami
tehát
most
mind
is
a
működik.
Nők, mind a gyerekek. Gyermekvédelem az,
így
amit
van.
Felkaroltatok.
Így van. Ehhez jött a Betesdával történő együttműködés immáron 3-4 éve, mondta beteg gyerekekről van szó, egyébként gyerekek és nők vannak e mögött. Most, hogy beszélgetünk, ez így megfogalmazódik bennem. Tehát mindenki, aki elesettebb háttérbe szorulhat, vagy nincs olyan hangja, hogy az érdekeit képviselje, az számunkra fontos.
De mit tudtok tenni?
Hát 1000 dolgot. Legkevésbé, hogy pénzt adunk, azt is szoktunk, de az együttműködések velük sokkal többet hoznak nekik, nekünk. Az összekapaszkodás, összefogás, akár egy termékfejlesztés, akár egy 1%-os adóra való figyelemfelhívás, de volt olyan is, hogy a Betesdában fekvő kis betegekkel képeslapokat irattunk, a kis kezükkel, filctollal írtak egy üzenetet a világnak, több száz ilyen készült, és a csomagjainkba belehelyeztük a COVID közepén. Hihetetlen
népszerű volt. Sőt, az egyik krémeteknek, bocsánat, a kupakján az ő rajzaik vannak.
Igen, de most váltottunk, volt egy kis rákos beteg fiúcska, aki sajnos már nem él. Ő neki szerettünk volna perspektívát nyújtani az életébe, és egy pici időt arra, hogy ő feladatot kapjon, és lehetőséget arra, hogy egy kicsit a kreativitását meg az idejét lekösse, és ő egy üzenetet helyezett el az ápoló krémünkön egyébként a világ számára, és létrehoztunk egy díjat, és ezzel kapcsolatosan a legnagyobb hősöknek járó előd vándordíjat, ami idén, mert hogy elődnek képtek ezek is, pici beteg gyerekek tudnak rajzzal pályázni erre, amelynek az a lényege, hogy az ő rajzuk rákerül erre a termékre, és egy éven keresztül a termék összbevételének bizonyos százalékát az az intézmény kapja, akit ők megjelölnek. Az előd esetében ez a Heinpál gyermekkórház volt, és létre is jött a szerződés, hát a következő gyermeknél még nem tudjuk. Ez is egy fontos dolog, és már 6. vagy 7. alkalommal kerül megrendezésre a hajléktalan embereknek szépségnap a Válaszút alapítvány számára. Nagyon fontos az ő ügyük, erre gyűjtést is szerveztünk. 6-7-8, nem is tudom hány busznyi ruhát és cipőt hordtak össze a vendégek nagy lélekkel a korábbi években. Azok az emberek, akik ott jelen vannak hajléktalanként, kapnak egy gesztust a világtól, hogy fontosak, nincsenek leírva, és bizony volt olyan év, amikor szinte az összes résztvevő talált utána munkát, a maga szintjének meg tudásának megfelelően talált munkát, mert
a megjelenésükön segítettetek változtatni.
Így van, nem csak mi, rengeteg kolléga, tehát fodrászok, manikűr, pedikűrösök, nem tudom, tehát tényleg sokan vannak jelen ezen az eseményen. Végtelenül lélekemelő minden egyes ilyen alkalom. Két világ találkozása, ahol rájössz, hogy gyakorlatilag egy nagyon vékony hártya választ el attól, hogy itt vagy ott találod magad. Nagyon kevés kell hozzá, hogy a történeteiket hallgatjuk, mindig nagyon megindító, hogy milyen sérülékeny az emberi sors, és nagyon sok múlik az, hogy mit hoztál, nem csak a környezetedből, hanem pszichésen, idegrendszeri terhelhetőséget szempontjából, amit kapsz a Jóistentől, nem vagy érte sem felelős, sem senki nem elszámoltatható, ami teherbírást kaptál, annyit van, és van, hogy a világ legyőz. és akkor ott találod magad a másik oldalon. Erre a figyelem felhívása, és az a fajta attitűd, buta, önfelmentő attitűd az emberekben, hogy megérdemli, meg biztos rossz döntéseket hozott, ez egy olyan ostoba és zárt gondolkodásra utal.
Ezt félre kell söpörni.
Ki kell verni a fejekből. Ez igaz, egyrészt igazságtalan, másrészt végtelenül ostoba.
Mert ettől még ugyanúgy segítségre szorul az illető.
Hát hogyne csak, hát az ember felmenti magát ezzel a magyarázattal.
Ezt akartam kérdezni, Eszter, adni kell? Visszaadni kell? Hogy te hogy gondolkozol?
Adni kell a világnak, mert egyébként minek születtél meg? Tehát eszel, iszol, ürítesz, és egyébként meg? Mi a létednek a lényege, vagy miért is az egész? Mire az egész, hát, ha nem ez?
Alapvetően igen, szeretni kell és adni.
Igen, mire az egész egyébként? Tehát számomra az én működésemnek legalábbis teljesen evidens része az, hogy adjunk, mert az éltet, feltölt, célt ad, és értelmet mindannak, hogy vagyunk, vagy
és
vagyok.
Még nem meséltél a kultúra támogatásáról, mert hogy abban is benne vagytok. Annyit mondtál már korábban itt a beszélgetésben, hogy a holland üzletben is kiállítotok magyar képzőművészek,
iparművészek
alkotásait?
Igen, fiatal, meg nem fiatal, de nagyon veretes produktumot létrehozó magyar cégek munkái, az NMI, vagy a Vágóréka cipői, vagy még sorolhatnám, tehát ők lehetőséget kapnak, hogy, és hát valamilyen természetesen, valamilyen teljesen hozzávetőleges értékért, tehát őnekik ebben nincs nagy tehertétel, de próbáljuk őket képviselni, és felhívni őrájuk a figyelmet, meg a magyar minőségre, hogy mire vagyunk mi képes a kreativitásunkból és erőnkből adódóan, úgyhogy ez egy fontos rész. Ugye tavaly volt, és talán erre gondolsz, hogy a Katona József Színházba hoztunk egy előadást, amit viszont Brüsszelben láttunk a férjemmel, és azt gondoltuk, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mutatjuk meg a magyar közönségnek, ezért megfinanszíroztuk ennek a 6 előadásnak a létrejöttét, és csodálatosan szép estek születtek ebből, ahol hát valaki éppen mondta, hogy az emberi tartása kapott egy olajat ezáltal, egy pici európai kultúra, valami, ami volt és valahonnan még rémlik, hogy még jöhet, meg lehet az újra beköszönt,
hát
a Katona József színpadon.
Hogy ez a jó példa ragadós, mert erre ezt tudom mondani, hogy ez jut az eszembe, hogy ha minél többen gondolkodunk így, és teszünk, akkor egy sokkal jobb világban fogunk élni.
Legyen ez evidencia, hogy megfogják az emberek a dolgokat, nem fentről várják a megoldást, és már elkezdik megkeresni a mikrokörnyezetükben mindazokat a lehetőségeket, amivel tudnak jobbítani. De az egész kezdődjön úgy, hogy kezdjünk el mosolyogni például.
Egy 6 négyzetméteres szalomból indultál, ha most a vállalkozást nézzük, ma pedig már labor, 2 szalon, 25 ember. Erre vágytál?
Nem volt célom. Csak a hasznosság volt a célom, meg az adás. Mármint, hogy adni az embereknek, nem volt ilyen vízióm, mint ahogy most sincs vízióm, hogy mi lesz néhány év múlva. Jó lenne, sokat könnyítene, de nem tudok.
De be is határolna, nem?
Talán igen.
Tehát így megvan az a fajta szabadság, hogy meg időközben elkanyarodhatsz.
Meg nincs kudarc lehetőség, hogy nem értem el, amit szerettem volna. Nem szeretnék semmit elérni, csak egyszerűen vinni a jó dolgokat tovább.
Van, amit másképp csinálnál, mint korábban?
A gyerekeimmel kapcsolatosan biztosan sokszor voltak háttérbe szorítva. Talán megbocsátják, állítólag a gyerekek rugalmasak, meg megbocsátóak. Néha érzem, hogy kompenzálok most, és egy picit a holland lét, ahol azért összezárva nagy kohézióban vagyunk kénytelenek együttérni, és ez jó dolog, erre lehetőséget ad, hogy törlesszek, vagy adjak abból, ami eddig elmaradt. Nagyon sokszor beszippantott a cég 5. gyerekként. De hát ez
már
is
a 4 is sok, igen, néha.
Igen, de ezt is valami meg kell az embernek magának bocsátani, hogy ez a fajta driver, ez működik a fejébe, és nem tud ettől elvonatkoztatni. Most már a férjem is elfogadta, meg talán a család is. Talán néha azt gondolom, hogy minta is a gyerekek számára, hogy legyen egy célod, egy víziód, legyen egy ügy, ami neked fontos, és tedd bele magad, állj ki mellett, ne várd kívülről a megoldást. Remélhetőleg ez lesz az erősebb impulzus a gyerekek számára.
Eszter, legyen így, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szakonyi Eszter Mester, kozmetikusa, Vintage Beauty tulajdonosa volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.